Istenünk, mennyei édesatyánk, a te jelenlétedben vagyunk, és hálát adunk annak, hogy az Úr Jézus által itt vagy közöttünk, és be akarsz mutatkozni, és szólni akarsz hozzánk. Urunk, te vagy a mindenható Isten, és te ismersz bennünket, minnyájunkat. Köszönjük, hogy együtt lehetünk. Köszönjük, hogy vendégtestvéreink megérkeztek. És köszönjük, Istenünk, azt, hogy mindnyájan, akik itt kellett, hogy legyünk ma este, itt vagyunk a te jelenlétedben. Kérünk, hogy szólítsál meg bennünket, hadd érezzük a te jelenlétedet, és azt a munkát, amit el kell végezni az életünkben, Uram, a bűnbocsánat, a megújulás, az újjászületés, a megtérés munkáját. Kérlek, hogy végezd a szolgálatok által, az ige hirdetés által, drága lelked ereje által. Köszönjük, hogy itt vagy, és meghallgatsz bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amen. Szeretettel köszöntjük a kedves gyülekezetet az Úr Jézus nevében. Örvendünk annak, hogy Isten az ő drága kegyelméből megengedte újból, és jónak látta, hogy együtt legyünk az ő szín előtt. Hála neki, hogy ő itt van köztünk. Hála neki, hogy megengedte és megsegített, hogy eljöjjünk ide. Hála neki, hogy elküldte hozzánk testvéreinket Budafokról, Budapestről, Magyarországról, és szeretettel köszöntjük őket is, nem utolsó sorban, az Úr Jézus nevében. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, meg vagyunk győződve arról, hogy azért jöttek, mert szeretnék dicsőíteni Isten, és szeretnék elmondani mindazt, amit elmondhatnak abból, amit Isten tett az ő életükben. Kívánjuk, hogy Isten adjon ehhez erőt, kegyelmet. Nem utolsó sorban köszöntjük lelkipásztorukat, kedves feleségével, családjával együtt, és Kulcsár Tibor testvért, aki a gyülekezet lelkipásztora. Az Úr áldjon meg, erőt kívánunk a szolgálathoz. Hadd legyen mindenkinek az a megtapasztalása ezeken a napokon, ezen az estén és holnap is, hogy Isten volt és van köztünk. Amen.
Nagyon szépen köszönjük a köszöntést. Az Úr Jézus szeretetével köszöntünk benneteket, minnyájótokat. Szeretnénk, hogyha ez az este valóban az Úr Jézusról szólna és őt dicsőítené. Engedjétek meg, hogy úgy kezdjük ezt az estét, hogy megtanítunk egy éneket.
Mindenki láthasson, köszöntöm a gyülekezetet. Kovács Bence vagyok. Egy pár szót mondanék magamról. Budafokra most költöztünk Éldre. Igazság szerint én költöztem. 9 hónappal ezelőtt megházasodtam, és így költöztünk vissza Budafokra. Én tulajdonképpen Budafokon is születtem már, csak egy kis időre kiköltöztünk a szüleimmel, körülbelül 20 km alá Budapesttől Éldre. Tehát így kerültem vissza Budafokra. A feleségem Réka, ő óvónőként dolgozik, én pedig édesapámmal dolgozok egy vállalkozásban. Azt kell mondjam magamról, hogy nagyon szeretek sportolni. Világéletemben mindenfajta sportot űztem már, téli-nyárni sportokat, és tényleg azt gondoltam magamról, hogy én egy elpusztíthatatlan ember vagyok, semmilyen betegség meg nem támadhat. Míg nem, körülbelül 2 évvel ezelőtt egyik reggel mentem a munkába, és azt éreztem, hogy valami hihetetlen fájdalom nyira a belém, a bal tüdőmbe, olyan, mint egy kést szúrtak volna belém, és megijedtem, nem tudtam, hogy mi ez, mi az. Azt hittem először, hogy a szívemmel van valami gond, de hát, mint később kiderült, nem a szívemmel volt gond. Elmentem orvoshoz, és aztán ő pedig egyből berendelt a közeli kórházba, ahol végül megállapították, hogy 2 kis vérög elzárta a tüdőmben a légutakat. Ezt úgy szokták nevezni, hogy tüdőembólia. Ez tényleg elég veszélyesen hangzik. Tényleg úgy hangzik, mint egy komoly betegség, de én sem hallottam még róla. Én csak azt éreztem, hogy ez valami rossz dolog lehet. És hirtelen egy beteg ágyon találtam magam. Úgy készültem még aznap is, hogy megyek focizni, természetesen nincs itt semmi probléma. De aztán ott találtam magam az ágyamon. Azt mondták, hogy mozdulatlanul kell feküdnöm, nem mozdulhatok. És eléggé kétségbe voltam estve. Azt mondtam, hogy hogy lehet ez, hogy pont velem történik ilyesmi. Hát teljesen egészségesnek éreztem magam, és hogy lehet az, hogy egy ilyen dolog torít. És eléggé kétségbe voltam esve. Ahogy ott feküdtem az ágyamon este, nem tudtam senkit felhívni, nem tudtam a feleségemmel, a barátaimmal beszélgetni, szüleimmel. És be kell valljam őszintén, hogy erős embernek érzem magam, meg éreztem magam, de akkor összetörtem. És azt mondtam, hogy mégiscsak nem vagyok annyira elpusztíthatatlan. És hogy így feküdtem, tudtam azt, hogy nincs más lehetőségem, csak egy, hogy oda menjek a Jézus lábához, leüljek elé, és kérjem azt, hogy ő jöjjön és öleljen át engem. És tudtam azt, hogy az egyetlen út az az, hogy kinyitom most a Bibliát, és olvasok belőle valamit, még akkor is, hogyha ez esetleg nehéz. És hogy így feküdtem, gondolkoztam azon, hogy fiatal vagyok, akkor 27 éves voltam. Egy csomó dolog van az életemben, amit elkezdtem, és esetleg szeretnék befejezni. Vagy csomó dolog van, amit esetleg el se kezdtem, akkor még nem is voltam ugye házas. És szeretnék mindenképp megházasodni. Voltak terveim, voltak vágyaim, amik akkor úgy éreztem, hogy szertefoszli látszanak. És ahogy kinyitottam a Bibliát, Pál apostol, vagy az apostolok cselekedetein nyitottam ki, és ott azt mondja, hogy nem a ti dolgotok arról, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyet Isten a saját maga hatalmába helyezett. És azon gondolkoztam el, hogy ugye vannak céljaink, vannak vágyaink, hiszen ez természetes szociális igényünk, viszont hogyha ez nem egyezik Isten akaratával, hogyha ezt nem tesszük le Isten lábához, akkor ez mit sem ér. És rájöttem arra, hogy ha nem az Isten akaratával egyezően élem az életemet, ha nem tőle kérem ki azt, hogy azok a tervek és a célok azok jók-e, és ha nem áll mellettem, akkor ez mit sem ér. És azokban az időkben olvastam egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy a céltudatos élet. Ez egy olyan könyv, amit általában 40 napig szokás olvasni, azért, mert minden fejezet egy-egy napra van kiosztva. És akkor pont azt olvastam akkor éjjel, hogy hogy ez az élet, amit itt élünk, ez a földi élet, ez csak egy állomáshelyünk. Nekünk nem itt van a lakhelyünk. Nekünk fönt Isten, Jézus már elkészítette a lakhelyünket. És ezt úgy váltotta meg, hogy a mi adósság levelünket, így az enyémet is eltörölte. És azt mondta, hogy gyere hozzám, és én eltöröm a bűneidet, és gyermekemmé fogadlak, és helyet készítek neked a mennyországban. És ezzel a békességgel tudtam aztán végül imádkozni és elcsendesedni, és jó volt megállni egy pillanatra, akár hogyha ez a betegség közrejátszott is, de kívánom azt, hogy senkinek ne így legyen ez az életében, ne így álljon meg, hanem egyszerűen csak próbáljunk meg lenyugodni, és oda jön Isten elé, és megkérdezi, hogy Uram, mi a te terved, mi az a te akaratod az én életemmel. És hálát adok neki a mai napig, hiszen felgyógyított ebből a betegségből, és itt álltok közöttetek, és elmondhatom azt, hogy jó az Úr, aki megsegít minden bajban. Köszönöm szépen.
Szeles Krisztina bizonyságtételét fogjuk meghallgatni, azután az énekkar éneke, és utána Nyúl Zoltán testvérünk, aki a szerbiai baptista testvéreknek az elnöke, fog köszönteni bennünket, és utána Kis Rózsa szóló éneke következik majd.
Köszöntök én is mindenkit. Szeles Krisztina vagyok. Én egy katolikus családba születtem, És hát gyermekkoromban még egy kicsit, de aztán felnőtt koromban egyáltalán nem foglalkoztam Istennel, a vallással. Aztán körülbelül egy olyan 10 évvel ezelőtt megismerkedtem egy nővéremen keresztül egy fiúval, aki már a sógorom, és vele együtt így a gyülekezettel, a budafoki gyülekezettel. Elkezdtünk hát először csak ritkábban, aztán később egyre sűrűbben járni Isten tiszteletre, alkalmakra. Egyre jobban kezdtem el érdeklődni, vágyni Isten után. Megismertem, és jó barátságba kerültem sok fiatallal. Elkezdtem járni az ifjúsági alkalmakra, kirándulásokra, gyülekezeti alkalmakra. És úgy éreztem, hogy ezeken az embereken keresztül próbál engem hívni az Isten, és próbálja megismertetni magát, és aztán az egyik ilyen ifjúsági kiránduláson döntöttem el azt, hogy igen, akkor én befogadom az Istent, és szeretnék vele együtt élni, és úgy határoztam, hogy akkor bemerítkezem. Ez tavaly nyáron volt, nyár végén, és aztán ősszel beismerítkeztem. Azóta is érzem azt, hogy folyamatosan vezetve vagyok, érzem azt, hogy az életemnek minden területén munkálkodik az Úr, és irányítja, egyengeti az utamat. Most az utóbbi időben azt érzem, hogy a szüleim életében is rajtam keresztül engem használ az Úr arra, hogy ők is megismerhessék Istent, és hogy vágyjanak utána. Ez nagyon jó érzés, de mellette nagy felelősség is. Nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy engem ebbe a gyülekezetbe vezetett, és ezekkel az emberekkel megismertetett. De ugye véletlenek nincsenek. Tudom azt, hogy ez az én érdekem volt, és nagyon arra törekszem, hogy Isten engedelmes gyermeke lehessek. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Oh, Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Szerbiából, a gyülekezetem és egy családnak a köszöntését hozom ide Szatmár Németibe. Rébuszokba beszéljek, hát ha valaki tudja, kiről van szó. Tudják-e, hogy ki az abszolút pessimista? Aki azt mondja, hogy ennél már rosszabb nem lehet. És ki az optimista? Aki azt mondja, de lehet még rosszabb is. Sokszor így vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy ennél már nem lehet rosszabb. És valamennyire hitelesen tudom mondani, és abból az országból vagyok, amelyik a történelem során, a újkori történelem során rengeteg nehezet és rengeteg rosszat tapasztalt meg. 6 háborún keresztül, 15 év alatt, 4 országváltáson keresztül mentünk, ahol kapásból lelőtték a belügyminisztert, pénzügyminisztert, miniszterelnöket, és a legnagyobb embertől a legkisebb emberig mindenki sokat, sokat szenvedett, főleg lelkileg. De rengetegen meghaltak. Csak Szarajevóban, majd bosnyák fővárosban 22 ezer gyerek, 10 év alatti gyerek halt meg, és mi, mint háttér éltük azt, hogy nem tudtuk, mire ébredünk holnap. És sokszor mondtuk, hogy hát ennél már rosszabb nem lehet, és mégis mindig lett rosszabb is. Sok ismerősöm, barátom elmenekült, elszökött ki a halálba, ki másik országba, ki alkoholba, megteltek az ideggyógyászati osztályok, és azt mondták, hogy tonna számmal több nyugtatót fogyaszt az az ország még ma is, mert annyira megszenvedte azt az időszakot, ami mögöttünk van. És én pedig azt mondom, hogy miután megismertem Krisztust, egész más lett az életem. És miután megismertem Krisztust, és elkezdtem járni vele, ezekben a nehézségekben ismertem meg őt még jobban, még közelebbről, még kristálytisztább lett az ő beszéde, az ő tanítása, és még jobban megértettem azt, hogy az életben vannak megoldások, de egy igazi megoldás van. És ez az egy igazi megoldás egész megváltoztatja az ember életét és szemléletét. Lehet rosszabb. Még rosszabb, és annál is rosszabb, de attól függetlenül mindig jó, ha Isten közelében vagyunk. A 6 háborút azért említettem meg, mert nekünk pontosan háborúnként született egy-egy gyermekünk. És ma már 7 gyermekünk van, és azt mondjuk, hogy nem baj, és nem sajnáljuk, és nem nehezebb, és nem rosszabb, mint annak, akinek 1 vagy 2 van, vagy 1 sem, mert azt éreztük, és azt tanultuk meg, hogy lényegtelen, hogy mekkora gazdagság van mögöttünk, vagy mekkora szegénységgel élünk, a leglényegesebb az, ha Krisztussal vagyunk, és Krisztussal élünk. És itt, ahol szintén voltak nehézségek, a múltban ezt nagyon jól, hiszem, nagyon jól tudják. Egy igét olvasnék csak, amit kívánok mindenkinek, tapasztalja meg, Kolossé 3:15-ben. A Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva egy testben. És a leglényegesebb nekem, hegyen, völgyön, hullám, hegyen, hullám, völgyön keresztül, azt, hogy ezt megtapasztaltam. És hogy Krisztus velünk lehet, ha ismerjük őt, velünk lehet és vezethet bennünket. És sokszor nem látjuk azt, hogy mi van a hegy mögött, a domb mögött, de azt tudjuk, hogy ő akkor is ott van velünk. Isten áldjon mindenkit!
Most meg fogjuk nyitni együtt Isten igéjét, és aztán az ige olvasás és az ige hirdetés között azok a harangok, amik ott fénylenek az asztalon, megszólalnak majd, segítve, hogy egy kicsit el tudjunk gondolkozni az olvasott igén, még mielőtt a hirdetett igét hallgatnánk. János evangéliuma 18. fejezetéből csak egy néhány verset fogok felolvasni abból az igéből, amit ma este szeretném, ha együtt végig gondolnánk. János evangéliuma 18. fejezet 36. versétől kezdve. Jézus így felelt, tudnélik Pilátusnak: az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki: akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt: te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus így szólt hozzá: mi az igazság? Imádkozzunk. Uram, az a feszítő kérdés, amit Pilátus tett föl ott azon a napon neked, azóta is, generációk óta, csak nem minden ember szívben legalább egyszer az életben megfogalmazódik, és a legtöbbször nem is igazán az igazságra vagyunk kíváncsiak, csak a magunk bőrét mentjük ezzel a kérdéssel. Kérlek téged, Uram, hogy ahogy akkor világosan és egyértelműen tanúságot tettél az igazságról, hadd legyen ez így ma este is. Köszönjük, hogy te itt vagy és meghallgatod az imádságunkat. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk a harang kórus játékát. Ugye elég fontos kérdés ez, kedves testvéreim. Különösen azért, mert egy olyan világban élünk, és nem csak most, amikor ezzel a kérdéssel igen könnyen tudjuk kifejezni azt, hogy igazából érdekelne ám bennünket, hogy mi az igazság, de ki tudhatja ezt? Nagyon könnyű, egészen könnyű elvinni egy-egy kérdést arra a területre, hogy tulajdonképpen minden viszonylagos, igaz? Gondoljatok csak ilyen egyszerű tételekre. Vegyünk két szál hajat. A fejen kevés. Húslevesbe sok. Mi az igazság? nagyon hamar tudjuk úgy érezni, hogy tulajdonképpen bizonytalan ez az egész világ. Ki tud mondani itt egy biztos pontot? Politikusok? Az látszik az arcotokon, ezt ne is folytassam. Különböző vezetők? Egyházi vezetők? Nagyon sokszor ma odáig jutottunk. Ha belegondoltok az elmúlt hónapoknak a híreibe, miről szólnak ezek? Hogy minden viszonylagos, minden bizonytalan. Pilátus egy nagyon zavarba ejtő helyzetbe került azon a napon. Soha életében nem látta korábban Jézust. Azt nem valószínű, hogy korábban ne találkozott volna a hírrel, hogy van itt valaki, aki egészen a Genezáreti tótól végig Jeruzsálemig újra és újra megjelenik, és mindenféle dolgokat mondanak róla. Nagyon szokatlan dolgokat, hogy gyógyít, visszaadja a betegeknek az egészségét, főleg prédikál, a prédikációi nagyon sokaknak szöget ütnek a fejébe, némelyeket egészen fölvillanyoznak, másokat egészen fölháborítanak. Szóval egy nagyon ellentmondásos személyiség. Ma persze természetesen ezt másként mondanánk. Azt mondanánk, hogy nagyon megosztó személyiség, aki mellett nem lehet csak úgy elmenni, valamit mondani kell vele kapcsolatban. De Pilátust védte a saját pozíciója. Tudjátok, rendkívül érdekes dolog ám a pozíció. Az ember bekerül valamiféle irodába, hivatalnokká válik, aztán előrébb megy a ranglétrán, és onnantól kezdve ez a pozíció védi őt attól, hogy az emberekkel úgy igazi kapcsolatba legyen. És néha vissza lehet emögé vonulni. Úgy el lehet tűnni egy bőrszékben, hogy szinte észre sem veszi az ember azt, aki ott ül. Leginkább persze az szokott előfordulni, hogy ő nem veszi észre az embert, aki előtte áll. Pilátus nagyon jól megvolt a maga kis helytartói pozíciójával. Nem volt valami kellemes dolog abban az időben a júdeai provinciának lenni a helytartója. Az a hír járta erről a provinciáról, hogy lázadó nép lakja. Olyanok, akinek megvan a saját véleménye az egész világról. Van egy különlegességük, és ez a különlegesség az, hogy úgy gondolják, hogy ők Isten választott népe. Persze ő, mint római, pontosan tudta a maga véleménye szerint, hogy ez tévedés, mert hogy ők azok. Ők azok, akik arra hivatottak, hogy uralkodjanak ezen a világon, és hogy ilyen-olyan-amolyan módon békét hozzanak ennek a világnak. A Pax Romana, így nevezték ezt a fogalmat, ami egyszerre volt társadalmi fogalom, meg politikai fogalom. De ez a Pax Romana ezen a napon valahogy nem nagyon akart működni. Az egyik szabály ennek a Pax Romanának az lett volna, hogy a leigázott nép nagy nemzeti ünnepein, ha vannak nekik olyanok, a leigázó háttérbe vonul, és hagyja a népet ünnepelni. A Páska küszöbén vagyunk. Arra emlékezik egész Izrael ebben az időben, hogy kihozta őket Egyiptomból az Úr erős kézzel és hatalmas karral. Mi baja lehetne a római birodalomnak azzal, hogy valaki megünnepel egy olyan eseményt, ami minimum 1600 évvel korábban történt? Tehát csak ünnepeljenek. Gondoljátok, hogy nekünk támasztanának bármilyen problémát azzal, ha meg akarnánk ünnepelni Árpád királyunkat? Szerintem senkinek semmi baja ne. Ő csak ünnepeljék. Jó régen volt, ma már biztos nem szól bele az életbe, hát csak ünnepeljék, szép dolog az. Így lehetett valahogy Pilátus, és ráadásul neki, még hogyha feszült időszakká is válhatott ez, tehát a nagy kóhorszok, a római légiók ilyenkor készültségi állapotban voltak, de az ő számára mégis egy nyugalmasnak mondható időszak következett. Tudnék, ebben az időszakban nem lehetett bírósági tárgyalásokat tartani, pont az ünnepre való tekintettel. Ezt kimondta az a Pax Romana. Ilyenkor el kellett halasztani. Tehát, ha valakit ki kellett végezni, akkor azzal az ünnepidővel megnyújtották az életét, hogy ilyenkor ne nagyon zavarják a jó népet mindenféle dolgokkal, majd utána elintézik. Ám azon a napon Pilátus egy nagyon zavarba ejtő helyzetbe került. Tudta ő, hogy az ünnepből igazából már csak egy nap van hátra, a nagy napja. Tudta ő a rendet, aznap majd le fogják vágni a páska bárányt, és ünnepel Izrael apraja nagyja. És azon a napon a főpapok és az írástudók egy delegációval érkeztek, valószínűleg Pilátus, amikor először jött a hírnök, hogy itt állnak a főpapok a kapuban, akkor nem is akarta elhinni, tessék elképzelni ezt a fura feszültséget, hogy ők voltak az uralkodók, mármint a rómaiak, és a főpapok azt üzenték az uralkodónak, lesz szíves, kijönne, beszédük van velük, mert hogy ők nem mehetnek be, mert akkor tisztátalanok lesznek, és ők nem mehetnek délután vissza a templomba. Azt üzenték a pogány helytartónak, hogy nagyon pogány ahhoz, hogy bemenjenek hozzá, de annyira nem pogány, hogy ne akarnának vele most beszélni, és elintéztetni vele egy ügyet. Gondolom, hogy Pilátus ennek megfelelően érkezhetett először. Azt gondolta, hogy valami egyszerű dolog gyorsan lerázza őket. Az első kérdés így hangzik, hogyha valakinek nyitva maradt a Bibliája a 18. fejezetnél, akkor kérem, hogy segítsen azzal, hogy a megértésben jobban haladjunk, hogy együtt tudunk olvasni. A 29. versnél tartunk. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte, milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Ezt válaszolták. Ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked? Tetszik érteni? Ez aztán érvelés, ugye? Milyen vádat emeltek Jézus ellen? Azt, hogy bűnös. Hát ez semmilyen érvelési rendszerben nem egy megfelelő érv. Nagyon elégtelen. De mégis mutat valamit. Mutatja azoknak a lelki beállítódását, akik hozzák ezt az embert. Itt egyetlen cél van. Bármi áron, bármilyen módon ítéletet kicsikarni. Pilátus megpróbál kitérni. Tessék csak nézni. Azt mondja nekik, vegyétek át ti, és ítéljétek el a ti törvényetek szerint. A zsidók így feleltek, nekünk senkit nincs jogunk megölni. És abban a pillanatban Pilátus érezte, hogy itt nagyon komolyra fordul a dolog. Először is, mert nem mondanak igazat. De szerintem ezt minden bibliaolvasó tudja. Senkit nincs joguk megölni? És mit fognak csinálni majd néhány hónap múlva Istvánnal? Megkövezik. Nem viszik Pilátushoz. Elintézik úgy, ahogy akarják. Akkor itt miről van szó? Csak nem valaki át akarja testálni a felelősséget, kimondatni egy ítéletet. Ez szörnyű dolog, nem? Leszámítva, hogy életünk folyamán legtöbbször átélünk hasonlót, amikor szeretnénk a magunk véleményét kimondatni másokkal. Az mégis jobban hangzik, nem? Utána lehet szörnyülködni, lehet úgy csinálni, hogy jaj, hát véletlenül egyetértünk, de hát ő mondta, nem én. A papok réges-rég eldöntötték, hogy Jézusnak nincs helye Izrael társadalmában. Miért? Azért, mert azt mondta magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Azért, mert azt mondta magáról, én vagyok az élet kenyere, és aki én belőlem eszik, soha örökké meg nem éhezik és meg nem szomjazik. Azért, mert azt mondta magáról, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él, és bennem hisz, soha meg nem hal. És azért, mert azt mondta magáról, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Én pedig azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az Isten országáról. Ki akar gyökeresen megváltozott életet? Nagyon jó nekünk az a sajátunk, amit élünk, nem? Ki jöhet oda, és mondhatja azt kiforrott, felnőtt embereknek, ugye férfi testvéreim, barátaim, hogy én cseréljem le az egész életvitelemet és gondolkozásomat? Milyen alapon? Miért kéne nekem lecserélni az életemet és a gondolkozásomat? Hát változzon meg az egész világ, ha annyira akar, nem? És jön valaki, és azt mondja, hogy nem, kérem szépen, ezt megint nekik mondta a farizeusoknak, meg az írástudóknak, nem jó, hogyha olyanok vagytok, mint a meszelt sírok, kívül gyönyörű, ragyogó, fehér, belül meg tele rothadással. Na. Hát ki akar egy olyan emberrel közösséget vállalni, aki lépten nyomon lerántja azt a gyönyörű cirádás takarót, amit a saját életünk köré raktunk. Jó az úgy nagyon, nem? Gondoljatok bele, milyen szörnyű élményem volt akkor, amikor egyszer azt mondta egy fiatal lány, a szüleim hívők voltak, na ezért nem lettem én hívő. Veszekedtek éjjel-nappal, leszámítva a vendég jött, mert akkor két turbékoló galamb. Aztán hála Istennek később ez a leány megtért, és remélem ma nem így éli a házasságát. De ki szeretné nekünk, ha azt mondaná valaki, hogy állj! Nem jó a képmutatás, nem jó a színészkedés, nem jó az, hogyha belül egészen más van, mint kívül. Bizonyára senki nem látott köztetek olyan kirakatot, ahol más tartanak, mint az üzletben, igaz? Vagy mégis? Pilátus egyszer csak rádöbben arra, hogy itt valami egészen másról van szó. És milyen jó, hogy Pilátust köti a rend, és ő tudja, hogy a római szabályok szerint meg kell hallgatni a másik félt is. Nem biztos, hogy van hozzá kedve, de mégis bemegy a helytartóságra. A 32. versnél tartunk, tessenek nekem, 33. versnél tartunk, tessék nekem segíteni. Pilátus aztán bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle, magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Hát ez nagyon zavarba ejtő. Mikor beszél így a vádlott a bíró előtt? Pilátus ahhoz volt hozzászokva, hogyha a per egy olyan pontra jut, egy tárgyalás abban a helyzetbe kerül, hogy már ő áll ott, és lassan leül majd a bírói székében, ott a bírói szék előtt a vádlottak, hát legalábbis kérni szoktak, könyörögni, esetleg esdekelni, siránkozni, jajgatni, esküdözni, fogadkozni. És Jézus pedig, minthogyha csak, bocsánat, de kávézni ültek volna le Pilátussal, Pilátusnak erre a szavára, hogy te lennél a zsidók királya, azt mondja, hogy magadtól mondod ezt, vagy mások mesélték neked rólam ezt. És Pilátus egyetlen pillanat alatt kiesik a szerepéből. Tessék csak nézni. Pilátus erre így szólt. Hát zsidó vagyok én. A te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felelt. Az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országomban, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak, de az én országom nem innen való. Vajon mit hall Pilátus ebből? Olyan sokat gondolkoztam már rajta. És be kell, hogy valljam nektek, hogy nem tudtam úgy végig gondolni, hogy ne próbáltam volna én magam Pilátus helyébe képzelni saját magam. Mit mondtam volna én? Ha nekem valaki azt válaszolja, az én országom nem ebből a világból való, hogyha az ebből a világból volna, most harcolnának a katonáim, de én nem innen származom. Lehet, hogy Pilátusnak az volt az első gondolata, hogy ó, szegény, talán valami baj van neki ott följebb. Nem kéne ezt nagyon erőltetni. Aki királynak képzeli magát, de nincs országa, vagy legalábbis nem itt, ki is lehet ez? És azt kérdezi tőle, hát akkor mégiscsak király vagy? És tessenek emlékezni, az a Jézus, aki gyakorlatilag saját népe vezetőire, a saját tárgyalása alatt nem vesztegett túl sok szót, aki később, amikor elvitetik Heródeshez, saját népe királyára nem vesztegett egyetlen szót sem, ez a Jézus a vadidegennek, a pogány származásúnak, aki soha nem hallotta még őt prédikálni, és nem értette a dolgot, elkezd bizonyságot tenni. Így válaszol neki Jézus, te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mintha csak azt mondaná, amit János evangélium a bevezetésében hallunk. Az íge testé lett, és itt lakott köztünk. Én ezért születtem, hogy én legyek Isten élő szava az igazságról. És tessék csak figyelni a fordulatot, amit Jézus tanítása vesz. És mindenki, aki az igazságból való, az odahallgat, hogy tessenek érteni a pontosságot. Annak rezonálni kezd a szíve. Ott valaki megnézi azokat a hangszereket, amik itt vannak a széken, azok csiszolt fadarabok. De tudta az alkotó, hogy az a csiszolt fadarab, ha bizonyos formára van csiszolva, és bizonyos üreg van, és még ráadásul van is benne egy kis darabfa, amit mi zenészek úgy hívunk, hogy lélek, akkor az már nem egy csiszolt fadarab hangszer lesz. Gyönyörű hangok kiadására képes. Tessék elhinni. Na valami ilyesmi az én szívem meg a te szíved. Múltkor valaki olyan büszkén mondta magáról, hogy engem még sose szólított meg az Isten. Hát, hogyha most nem ilyen ünnepi körülmények között lennénk együtt, akkor szívesen megkérném a testvérnőt, aki a kezében tartja most is a hangszerét, hogy húzzon már a vonóvalót kettőt a padon. És tessenek meglátni, hogy az a pad milyen alkalmatlan lesz a muzsikára, úgyhogy el lehet mondani, hogy az a vonó nem ér semmit. Húzgálják a padon, azt nem szól. Ha azon a hegedűn szólal meg az a vonó. Miért is? Illeszkedik és rezonál. Ezt mi zenének, muzsikának fogjuk érezni. Ha valakinek a szíve, nem szeretnék senkit megbántani, tessenek nekem megbocsátani. De ha valakinek a szíve olyan, mint egy darab tuskó, akkor lehet, hogy nem rezonál az isteni hangra. Ez az igazság. De az nem az isteni hangnak a hibája. És Pilátus ott áll, tessenek elképzelni ezt a furcsa szituációt, el ne tessenek felejteni, ott áll előtte a vádlott, és a vádlott azt mondja a bírónak, hogy aki az igazságból való, az hallgat az én szavamra. Pilátus, szinte látom magam előtt, ahogy vakarja a fejét, és kimegy Jézus elől, és még odaveti ezt a mondatot, hogy mi itt az igazság? Mi az igazság egyáltalán? És ahogy kilép, ott találja a főpapokat, és támad Pilátusnak egy mentő ötlete. Megpróbál hatni az emberi szívekre. Van egy remek ötlete. Azt olvassuk Máté evangéliumában, ha oda tetszenének lapozni, a Máté evangélium a 27. fejezete is beszámol erről a történetről. 15. verstől ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes fogjuk, akit Barabásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük, mit akartok? Melyiket bocsássam nektek szabadon? Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Ez a szó Pilátus szájából valószínűleg, mint az ég, úgy verődött bele a főpapok szívébe. Akit Krisztusnak mondanak? A Mesiás. A felkent. Az Isten küldöttje. Kit akartok? Elbocsássam nektek a Krisztust? Vagy Barabást? Barabásról mindenki tudta, hogy köztörvényes bűnöző. Rablógyilkosságért ült. Nem lehetett belőle valami nemzeti hőst ácsolni egy pillanat alatt. Mindenki tudta, hogy elveszett ember. És tessék nézni. Az van ide írva, hogy Pilátus pontosan tudta, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Na, mit fognak mondani? És Pilátus úgy gondolta, hogy túljárt az eszükön. Ez egy olyan kérdés, amire nem lehet rossz választ adni. Egy rablógyilkos, meg a Krisztus között. Hát csak tud az ember választani, nem? És már ült a bírói székébe, ami azt jelentette, hogy innentől kezdve megfelebbezhetetlen ítélet jön, és abban a pillanatban jön egy küldött, ami rendkívül szokatlan, a feleségtől pláne szokatlan, abban az időben elő nem fordulhatott, hogy egy római helytartónak a dolgába beleszól az asszony, és azt mondja a feleség hírnöke, hogy te, ne avatkozz annak az igaz embernek a dolgába, mert én rengeteget szenvedtem az éjjel miatt a álmomban. Hagyd őt békén! Pilátus teljesen összekuszálódik. Úgyhogy úgy tűnik, nem ül le abba a székbe, hanem várja, hogy mit mondanak. És a főpapok odasúgják a népnek az adandó választ. Barabást! Barabást! Pilátus saját kelepcéjébe esik. De hiszen ő menteni akarta a Jézust. Ő újra és újra elmondja, nem találok benne semmilyen bűnt. 19. fejezet első versétől figyeljetek csak. Akkor Pilátus elvitette Jézust és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá. Oda járulták hozzá, és azt mondták, üdvözlégy zsidók királya, és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk, íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona és a bíborruha. Pilátus így szólt hozzájuk, íme az ember. Mert hogy Pilátusnak volt még egy mentő ötlete. Azt gondolta, hogy ha az előbbi kudarcba fulladt, az összevert, megalázott, meggyalázott Jézus láttán, hát csak megindul a szívük, csak fognak annyit mondani, hogy na jó, ennyi elég volt, megkapta, amit megérdemelt, hagyjuk az egészet, menjünk haza. Íme az ember! És amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak, feszítsd meg, feszítsd meg! Tessék csak hallgatni. Pilátus pedig ezt mondta nektek. Vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki. Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Micsoda? Honnan való az ő országa? Azt mondta, hogy nem erről a világról való. Ezt nem mondta ki ilyen nyíltan. De most teljesen világos. Isten fiává tette magát. Ki ez az ember? Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartóságra, megkérdezte Jézust, honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus akkor így szólt hozzá, nekem nem felelsz. Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Jézus így válaszolt. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. A meggyalázott, összevert, kigúnyolt, tövis koronás mesiás ott áll, és mentő kötelet akar dobni az lassan elmerülő Pilátusnak. De hát megfordult a dolog, nem? Teljesen mindegy, hol a bírói szék. Hát itt Pilátus a vádlott. Hát itt nem Jézus bűnéről van szó. Pilátus azt mondta, nem találom bűnösnek. Jézus viszont azt mondta, hogy van, aki még nálad is bűnösebb, Pilátus. Mit kell ilyenkor kezdeni? Hiszen itt nem Jézus pere tárgyalódik, kérem szépen. Itt Poncius Pilátus, a római helytartó pere tárgyalódik, aki fölismerte és megismerte, hogy aki előtte áll, az bűntelen. Tud most már róla néhány apróságot. Ő az Isten fia. Az országa nem ebből a világból való. Azért jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról. Aki Istentől született, az mind hallgat az ő szavára. Mit fog mondani? Mit fog mondani erre Poncius Pilátus? És mit fog mondani erre Kulcsár Tibor, aki letárgyalja Krisztus perét a saját szívében is, újra és újra? Mit fog rá mondani? Ettől fogva Pilátus igyekezett szabadon bocsátani őt. De a zsidók így kiáltoztak, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. nem vagy a császár barátja. Milyen egyszerű fogni azt az ívet, azt az egyszerű papírost, ami megirattatott a törvény szerint, tételesen, ez és ez a názáretinek a bűne, aláírom, kész. De hát ha aláírom, akkor gyilkos leszek. Tudom, hogy igaz. És aki megöl egy bűntelent, az gyilkos. És ha nem írom alá, akkor vége a karrieremnek. Vége a pályafutásomnak. Nem én vagyok tovább a helytartó, hiszen vádolható vagyok. Mit tegyek Jézussal? Hát nem így indult ez a nap. Olyan szép nyugisnak indult. És most itt állok ezelőtt a döntés előtt. Mit kell csinálni a názáretivel, aki nem hajlandó kunyerálni, könyörögni, nem hajlandó megalázkodni, aki Isten egyszülött fiaként van jelen még a legszörnyűbb helyzetben is, és az igazságot mondja. Mit csináljak a názáretivel? Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust az épület elé, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet Gabbatának, azaz kövezett udvarnak hívnak. A húsvétra való előkészület napja volt, délfelé járt az idő, ami azt jelenti, hogy már csak 3 óra és levágják a pászka bárányokat a templomban. Pilátus így szólt a zsidókhoz, íme a ti királyotok. Azok pedig felkiáltottak. Vidd el, feszítsd meg! Pilátus ezt mondta nekik, a ti királyotokat feszítsen meg. A főpapok így válaszoltak neki, nem királyunk van, hanem császár. És akkor Pilátus beüzen a bírói székből. Itt soha nem látott szertartás következik. Az egyik kezében az ítélet, amire rányomja a helytartói pecsétet, ami azt jelenti, hogy ki kell Jézust végezni. Aztán oda nyúl, és kezet most mindenki előtt jelezve, hogy én ártatlan vagyok ennek az embernek a vérétől. És aztán parancsot ad, hogy a vádpontot így kell megfogalmazni. Jézus a názáreti, a zsidó királya. Pont. Hát ez valóságos hitvallás, nem? A héber szövegben valószínűleg úgy szerepelt, hogy Hammesája, ugye tetszenek hallani belőle, a Mesiás. Ott díszlet Jézus keresztjén Pilátusnak a hitvallása. Na de hol volt a szívéből? A kézmosással nem lehetett ezt elkerülni? Nem. Nem ám. És tudod, ez a legnagyobb titka a kereszténységnek, hogy egyszer neked is és nekem is végig kell tárgyalni magamban Krisztus perét. És a per végén vagy ő, vagy én. Valamelyiknek halni kell. Azt mondta Jézus, aki meg akarja tartani az életét, elveszíti. Tudjátok, mi lett Pilátussal? 2 év múlva öngyilkos lett. Miért? Mert nem tudott élni azzal, hogy vagy ő, vagy én, és én lettem a választott. De hát veszett volna minden. Miért így nem? 2 évvel később már nem ő volt Júdea helytartója. 2 évvel később már a felesége se nagyon akarta őt. 2 év múlva már ő se akarta az életet se. Mit nyert? Semmit. Mit veszített? Mindent. Miért? Azt mondta Jézus, aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel a keresztet, és kövessen engem. Kiskapukat lehet keresni. Pilátus az én meggyőződésem szerint eljutott egy teljes felismerésre. És az élete mégis totális bukás. Hogy lehet a teljes felismerés és a totális bukás, édes testvér? Nem elég eljutni a felismerésre. Élni kell vele. Járni kell vele. Azt mondta az Úr Jézus, hogy aki nem veszi föl a keresztjét, és nem követ engem, az nem lehet az én tanítványom. És nagyon sokan, kedves testvéreim, kedves barátaim, járják Pilátus útját azóta is ugyanazon a nyomon. Élhetnének Jézussal is. Pilátus is megtudhatta volna, ha odafigyel egy kicsit, hogy Jézus a kereszten Poncius Pilátusért is imádkozott. És Poncius Pilátusért is meghalt. Lehetett volna odaállni az alá, a kereszt alá, római helytartóként is. Azt mondani, hogy én húzattam rá bíbor, palástot és tövis koronát. Miattam serkedt a véred, de ha ez a vér meg nem mos engem, én elveszett ember vagyok. Könyörülj rajta. És ma sincs ez másképp, kedves testvéreim, kedves barátaim. Oda lehet menni Jézushoz, és azt mondani, hogy miattam, könyörülj rajtam, most! Nem ér rá később. Hívlak az Úr Jézushoz. Ahhoz az Úr Jézushoz, aki jól tudva, hogy Poncius Pilátus kiskapukat és egérutat keres, mégis bizonyságot tett neki az igazságra. Ahhoz, aki még meg is halt ezért a Poncius Pilátusért. Nem azért, hogy megcsodáljuk együtt, és azt mondjuk, hogy na hát, fantasztikus ember volt. Hanem azért, hogy komolyan vegyük az utolsó pontig, valóban igaz. Valóban azért jött, hogy bizonyságot tegyen, erővel és hatalommal. Hogy az ő váltságműve visszavonhatatlan, és mindenkinek, még a hóhérainak is. Van szabadulás. Mert úgy szerette Isten Poncius Pilátust, hogy odaadta az ő egyszülött fiát, hogyha Poncius Pilátus hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten volt-e az oka, Jézus volt-e az oka, hogy Poncius Pilátus elveszett? Úgy szerette Isten Kulcsár Tibort, hogy odaadta az egyszülött fiát, hogyha Kulcsár Tibor hinne benne, hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten lesz az oka, ha Kulcsár Tibor elvész? Ugye nem? Mondd a neved, és vedd tudomásul. Azért volt Jézus olyan beszédes Poncius Pilátussal, hogy megértsd, amikor tárgyalod a szívedben az ő perét. Ő azért jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról. És ez az igazság az, hogy ennek a világnak a módja, szokásai, törvényei nem pászolnak az Istenével. De ő azért jött, hogy a te szívedet alkalmassá tegye arra, hogy pászoljon az Istennel. Könyörülni akar rajtad. Miért mondanál ítéletet fölötte, ahelyett, hogy odaadod neki a szíved? Add neki a szíved. Még mielőtt magad írnád a saját kezeddel, tudom ám, hogy ki ő, csak nem kell nekem. Mert hogy neki ezzel együtt kell lesz. Amen. Az énekkar énekét hallgatjuk meg. hadd legyen ez a záró gondolata a ma estének, és talán amíg a harangkórus játékát hallgatjuk így végén az Isten tiszteletnek, segít nekünk elgondolkozni mindazon, amit hallottunk.